És íme a legnehezebb kérdés, amelyet szerintem fel tudnak tenni egy alkotó embernek, az az, hogy mi hívja életre ezeket a könyveket, hogy miért fontos írni. Ma különben a naplóról, naplóírás fontosságáról beszélgetünk, és én tényleg azt gondolom, hogy akinek fontos az önkifejezés bármely formája, az valamit alkot, hogy ír, fest, zenél, és lehetne itt sorolni a dolgokat. Tanárnő, önnek miért volt fontos megírni ezt a könyvet, ezt a két könyvet pontosabban?
Tulajdonképpen adva van a lét poézise, amely önmagára felhívja a figyelmet, és aztán az ember sokszor érez egyfajta kényszert, hogy ezt továbbítsa, elmondja, kibeszél másnak is.
Ádám, te is hasonló indítatásból?
Az az igazság, hogy bennem egy könyv megírása már viszonylag rég megszületett, volt is egy könyvem, amit én úgy, ahogy volt, kitöröltem és eldobtam. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy az lehet, hogy nem állja meg a helyét, vagy már nem igaz az én életemre és a gondolataimra. Ez a nagy dolgok kisbetűvel, ez voltak éppen úgy született meg, hogy volt néhány téma, amely engem nagyon foglalkoztatott, és akkor úgy döntöttem, hogy elkezdek kisebb részeket írni ezekről a témákról, elkezdem összegyűjteni és összekötni valamilyen szöveggel és gondolatokkal ezeket a szövegeket, és voltak éppen így született meg a nagy dolgok kisbetűvel. Egy hirtelen felindulásból egyik éjszaka úgy döntöttem, hogy hát ha más ezt meg tudja csinálni, nehogy már én ne tudnám, miért ne próbálnám meg.
És sikerült, mert hogy mi is a könyvedet most már a kezünkben tarthatjuk. És hát ugye kettős könyvemutatóról van szó, így egy kicsit cikázni fogunk a könyvek és a történetek között. Egy kis magyarázatot is kérünk szépen a mindennapjaim kromatikájához, hogy ez tulajdonképpen mit jelent, a mindennapok színe változását?
Illetve kiknek szól?
Mindennapjaim kromatikája. Szólnék arról, hogy ezek a művek hogyan születnek. Tehát ezek a művek ilyen nagyon rövid idő alatt születnek. Lehet, hogy épp sétálok az utcán, vagy a kutyámat sétáltatom, és akaratlanul is hallom, vagy a versnek a címét, és aztán megszületik hozzá az írás, vagy pedig fordítva, előbb az írás, és utána születik meg a cím. Tehát, hogy mondjam, mindennapjaimban ezek ilyen kivételes pillanatok, olyan színező elemek, olyanok, mint egy diatonikus hangsoron belül egy kromatikus hang, amelyet aztán, ha én is elolvasok, újraolvasok, akkor abba az életérzésbe visszahelyezem magam, amelyet ott akkor, abban a pillanatban megéltem.
Két kötetnyi vers született most meg, és hogyha ezeket végigolvassuk, akkor kirajzolódik a tanárnőnek a, nem tudom, az, hogy hogyan él, vagy miként alkot, gondolkodik a mindennapokban. Mit tudhatunk meg önről a versek által? Nyilván, amit megenged az alkotó, ugye?
Természetesen. Na, ez az a pillanat, amikor arra gondolok, hogy beszélni a verseimről, hát inkább azt szeretném, hogy akinek van füle, az hallja meg azt, amire én pont akkor gondoltam, vagy amit érzek, és csak annyit halljon meg belőle, annyit halljon ki belőle, amennyi elégséges ahhoz, hogy megismerjen.
Azért is kérdeztem, hogy kiknek, vagy kinek szólnak ezek a versek, mert hogy fontos, hogy a szakma érti meg, vagy bárki, aki a kezébe veszi a kötetet, az tud utazni ezekkel a gondolatokkal tovább?
Milyen szakmára gondoljak? A zenész társadalomra?
Vagy igen, igen, legfőképpen igen, de hogy nyilván itt van egy átmenet is, csak hogy igen, azt próbáltam megfogni, hogy nyilván a tanárnőt nagyon sokan ismerik, és hogy aki majd a kezébe veszi a kötetet, akkor az milyen szemmel fogja olvasni, mit keres benne?
Tulajdonképpen, amikor én ezeket az írásokat lejegyeztem, akkor messze menőleg nem gondoltam arra, hogy én most a költészet köreiben bemerészkedem, és ott alkotni akarok. Tehát ezek a versek valahogy úgy születtek, hogy önkéntelenül, kényszerből leírtam, aztán, hogy miért nem, azon kaptam magam, hogy megosztottam, hogy más is olvashassa, és a visszajelzések alapján úgy éreztem, hogy azok az emberek, akik hasonlóképpen éreznek, mint én, csak lehet, hogy éppen nincs idejük arra, hogy lejegyezzék a gondolataikat, az én soraimon keresztül önmagukra is ismernek. Tehát ez elsősorban mindenkihez szól, aki úgy érzi, hogy hozzám hasonlóan érez és gondolkodik.
Itt azt írja a Nagy dolgok kisbetűvel című kötet hátán, hogy ez a könyv az én lélekigazságom. Ádám, mi minden van benne? Mi mindent engedtél meg magadnak, hogy közzétedd a nagy nyilvánosság előtt?
Én meg ugyanezt akartam felolvasni, amit Orsi szó szerint, és azt akartam még hozzátenni az ő kérdéséhez, hogy mekkora bátorság kell ehhez, hogy az ember saját magát így módon kiadja az olvasónak.
Én mindenkinek egyébként azt szoktam mondani, hogy az én életem átlátható. Ha valaki engem meg akar ismerni, akkor olyan vagyok, mint egy lapozható könyv, ameddig vissza nem élnek a bizalmammal. Abban a pillanatban, amikor azt érzem, hogy valamit ellenem akarnak fordítani, meg akarnak hazudtolni, valahogy a gondolataimat másképp akarják értelmezni, valamit át akarnak szabni az én világomban, akkor az úgy már kezd bukta lenni. Az úgy már valahogy nem fér bele a dologba. Ez, hogy mi az én lélekigazságom ebben a könyvben, voltak éppen az én világnézetem van benne. Egyfajta utazásra tudom hívni az olvasókat, aki jobban meg szeretne engem ismerni. Ugye én egykori színész vagyok, én most már inkább ezt mondom magamra, ugyanis én ezt a hivatást nem gyakorlom már, tehát én nem tudom azt mondani magamra, hogy színész vagyok abban a pillanatban, amikor én nem vagyok ugye szerződtetett sehol. És valahogy ennek a döntésemnek az oka és a rádióhoz való utam benne van ebben a könyvben. Hogy mit adott nekem a Marosvásárhelyi Rádió. Én azt hiszem, hogy engem egy olyan környezetből sikerült kiszakítania ennek a társaságnak, ennek az intézménynek, amit én soha nem fogok tudni meghálálni. Én valami olyant hagytam hátra az életemben és az elmúlt 5 évben, bármennyire is furcsán hangozzék ez a dolog, hogy 24 évesen ilyet mondok, amit nem biztos, hogy hosszú távon tudtam volna végezni akkora szeretettel, amekkorával én szerettem volna. És voltak éppen ez, hogy az én lélekigazságom benne van természetesen egyfajta álláspontom a mai színházzal kapcsolatban, a színészképzéssel kapcsolatban, mi az, amit hozzám adott, mi az, amit elvett belőlem, és mi az, amit azóta is próbálok visszaszerezni. Ugye van egy ilyen jó kis mondat, hogy amit én hallottam annó a színészképzésben, hogy szétszedünk benneteket, viszont hol van az a gondolat, hogy össze is rakunk benneteket, és úgy hagysz el egy intézményt, hogy azt érzed, hogy te most pontra vagy téve, nem csak alkotóilag, hanem emberileg is teljesnek érzed magad. És valahogy ez a teljesség keresése az, hogy ismét leltározzak önmagamban. Nekem ez egy terápia volt ez a könyv tényleg. Tehát ahogy visszagondoltam az elmúlt 5 évre, ugye így nagyjából 2019-től vannak benne történetek, amikor én felköltöztem Kolozsvárra, és a bentlakásom kapujában a sok csomag között integettem a családomnak, hogy már sziasztok, és úgy leesett a tantusz, hogy hát én most nem kirándulni jöttem, ez nem egy ilyen kéthetes, nem tudom, táborocska, amiből én úgy szedem magam, és amikor akarok, hazamegyek. Persze bármikor hazamehettem volna, csak akkor a szellemi fejlődés azon fokán álltam, hogy nem értettem meg, hogy nekem van választásom, és én tudok másképp dönteni. Úgyhogy ilyen szempontból egyfajta visszaemlékezés, egyfajta terápia ez a könyv. És természetesen benne van az is, amit nagyon fontosnak találok kiemelni, hogy itt a Marosvásárhelyi Rádió nekem egy új családot adott, egy új közösséget, egy új énemmel tudtam itt találkozni, és ebben most nincsen semmi olyan, ami művész ilyen szeretne hangzani, hanem egyszerűen az az öröm van bennem, amikor azt érzem, hogy oda kerültem, ahol azt érzem, hogy a helyem van, és olyan emberekkel tudok dolgozni, és olyan emberektől tudok tanulni, akikre fel tudok nézni.
Most azért is kérdeztem, hogy mekkora bátorság kell hozzá, mert picit saját magamból próbálok kiindulni, hogy amikor valaki előtt megnyílunk, és ennyire őszintén elmondjuk a gondolatainkat, akkor az egyrészt kiszolgáltatott állapotba tesz bennünket, tehát hogy ezek a sorok mögött, én még nem olvastam a könyvet, csak ugye elolvastam a hátulján írt szöveget, amelyből Orsi is idézett, illetve hát belefutottam, hogy kik ajánlják, így az elején nyilván említettet, hogy a tanárnő, de Szentpéteri Emese kolléganőnk, illetve Buta Árpád is, tehát gondolom nem véletlenül választottad ezt a három embert, valamilyen formában fontos volt neked, hogy ők írják az ajánlót ehhez a könyvhöz, de hogy amikor te szembesültél ezekkel a sorokkal, Ádám, akkor ez milyen érzés volt, mert nyilván az ember megírja, kiadja a kiadó, ott van a kész könyv, és egyszer csak szembesülsz újra saját magad gondolataival. Hogy ez nem félelmetes egy kicsit?
Én amúgy újraolvastam a könyvet, és próbáltam természetesen nagyon objektív lenni, nem sikerült.
Hát hogy is tudnál?
Folyamatosan az jutott eszembe, hogy jaj, ide még azt kellett volna írnom, hogy jaj, és akkor volt az a sztori, ami még ide simán befért volna, tehát hogy valamilyen kiegészítést mindig találtam benne, de akkora öröm volt, amikor felhívott a kiadó, hogy na, be kéne jönni a könyvek után, meg kéne nézni, át kellene lapozni, és úgy azt éreztem, hogy egy darabocska saját magamból, amiről azt érzem, hogy az embereket szeretném informálni, tudatni, ami úgy tényleg én vagyok. És ugye mondtad, hogy kiszolgáltatottá válhat egy alkotó, egy ember azáltal, hogy mondjuk a sorai megmaradhatnak évtizedeken keresztül. Én pont beleírtam ebbe a könyvbe, hogy ez pont olyan, mint az ember, csak elvisel mindent. Tehát, hogy aki szeretné, nem tudom, az asztal alá, a lábhoz is be lehet csúsztatni, ő nem fog megharagudni, viszont egy emberrel ezt már nem lehet megtenni. Tehát valahogy ebben a könyvben az is nagy hangsúlyt kapott, vagy az a gondolat is kiemelkedik belőle, hogy emberként tekintsünk egymásra. Ne legyen az, hogy vannak egyesek és vannak kettesek, hanem legyen az, hogy mi hominidák egy csoportba tartozunk. Karöltve ebben a világban vagy jobbá, vagy rosszabbá tesszük a hétköznapjainkat és a környezetünket.
Tehát ezek a szövegek, legyen szó a versekről, legyen szó akár prózáról, úgy születtek meg, hogy eleve tudta a szerző, hogy olvasni fogják? Tehát, hogy nem a fióknak születtek? Vagy a tanárnő esetében ez hogyan történt? Vagy ezt nem lehet így konkretizálni, amikor jönnek ezek a versek és írni kell?
Amikor megszületnek a versek, akkor az ember tulajdonképpen nem arra gondol, hogy kinek írom, vagy miért írom, hanem adva van egy érzés, adva van egy ötlet, és az kikívánkozik az emberből. Utána aztán feltevődik a kérdés, hogy a fiókban marad, vagy pedig életre segítik mások előtt. Újra életre kelnek ezek a sorok. És én itt megjegyzem azt, hogy nagyon sokat köszönök Tasnádi Ádámnak, ugyanis valószínű, hogy ezek a versek a fiókban ültek volna, vagy mondjuk azt, hogy a Facebook idővonalán, akik olvasták, de mivel Ádám egy lelkes, energikus fiatalember, aki úgy véli, hogy az ember, ha dolgozik, akkor vállalja azt, amit tett, és hát neki köszönhetem, hogy eljutottam oda, hogy végül is akkor jelentsem meg a verses
között. Hihetetlen, hogy milyen szép kapcsolat van önök között, tehát, hogy volt nekem egy sorozatom az RDTV-ben, amikor arról beszélgettünk, hogy mester és tanítványai, hogy ki kitől mit tanulhat, illetve hogy milyen viszonyban van, és hogy ez annyira szép, amit mondott, hogy időnként a tanítvány idézvelesen a fiatal tudja ösztönözni az idősebb generációt arra, hogy merjen bátornak lenni, és ugyanakkor azt gondolom, Ádám, hogy neked is nagyon fontos a tanárnő, hát még egyszer mondom, nem véletlenül került bele ugye az ő neve is a könyvbe. Erről egy picit mesélnétek?
Persze, egyébként ezek az ajánlók úgy születtek, hogy ugye én miután hazaköltöztem, akkor én akkor találkoztam a tanárnővel, akkor kezdtünk az egyetemen együtt dolgozni, és utána született meg a görsvinzenés estünk, és egy olyan pedagógus a tanárnő az életemben, aki soha nem próbálta lenyomni a torkomon mondjuk a zeneelméletet, mert látta, hogy nincs kivel. Tehát, hogy megszűnik ott a tudás, hogy az ember leül és elkezd tapsolgatni. De addig úgy rendben voltam, utána, amikor már komolyabb témák jöttek, akkor kezdtem vakarózni, hogy ugye én az előképzettségemnek köszönhetően zeneelméletből én úgy hadilábon álltam, úgyhogy neki köszönhetően most már egy picit azért otthonosabban mozgok. Viszont ezek az ajánlók voltak éppen valóban olyan emberektől származnak, akiktől nagyon sok mindent tanultam. Tehát a tanárnőtől például azt, hogy nem muszáj mindenben profinak lenni ahhoz, hogy az ember szeretettel tudja végezni a munkáját. Ott van például Buta Árpi, aki nélkül én soha az életben meg nem tanultam volna énekelni. Tehát ő volt az az ember, amikor én 2020 júliusában találkoztam vele, hogy azt mondta, hogy hát igen, nem egy Pavarotti hang, nem tudom, nem, a Bársoly Színházban nem én fogom megtölteni a hangommal a teret, amivel nincs is gond, viszont ezt lehet fejleszteni. Tehát az a biztatás, amit tőle kaptam, az lényegesen meghatározta a zenei karrieremet, ami egyébként nem volt, csak hogy így mondjuk hivatalosan. Illetve ugye ott van Szentpéteri Emese, akivel én híradózni tanultam itt a Marosvásárhelyi Rádióban, és neki volt egy olyan mondata, amikor én először beültem ide híreket mondani, és egyébként ő akkor meglepett, így megállt a 10 papírral, és a kezemben nyomta, hogy na tessék, akkor próbáld meg egyedül. ötveder víz lefolyt rólam, de ez mellékes, de hogy emlékszem, hogy ültem a papírok között, és annyira reszketett a kezem, hogy nem tudtam eldönteni, hogy én ezt most be fogom tudni olvasni, vagy én innen kifutok. Tehát úgy kezdtem gondolkodni, hogy ez jó ötlet. És kintről Lemese megszólalt, hogy ha nem lennék rá képes, akkor nem ülnék ott. Ezektől az emberektől olyan mondatokat kaptam, ami ugye egy életre meghatároz. Tehát, hogy egy picit ez a mindset nem jut eszembe most hirtelen magyarul. Egyszerűen az embernek a beállítottságához és a világképéhez adnak hozzá ezek a mondatok. És azért tartottam fontosnak, hogy ők hárman írjanak erről a könyvről, vagy így összességében, amit látnak. Ez nem azt jelenti, hogy nekem az életemben három ilyen ember van, van ám több is, de hogy ebben a könyvben ez ilyen formában volt hiteles és igaz.
És jön még egy ember, Csapánida Júlia, szintén kollégánk, ugye, aki kérdezni fogja a szerzőket pénteken a könyvbemutatón, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház protokoll termében, tehát akkor Mindennapjaim kromatikája, illetve Nagy dolgok kisbetűvel. Hát nagyon kikerekedett a szemed, Ádám, mit mondtam?
Nem, teljesen igaz volt minden. Kinda Szilárd jutott eszembe.
Ja,
Kinda
Szilárd
színművész, aki ott lesz, ugye, és különböző részleteket, illetve verseket fog felolvasni a kedves jelenlévőknek.
Pedig azt hittük, hogy a szerzők fognak felolvasni a könyvből.
Ez annyira furcsa, amúgy én ragaszkodtam ahhoz, hogy hadd ne olvassak én egyikből se. Annyira rosszul olvasom, el nem hiszitek. Tehát szombaton Júlia oda tett, hogy olvassak fel két oldal. Édes Istenem, én nem hiszem el, mintha japánul lenne, vagy nem tudom. Tehát annyira rosszul megy, hogy a saját szövegeimet felolvassam, hogy próbálom magam távol tartani tőle, lehet, hogy azért, de jobbnak láttam, hogyha jön egy külső szem, aki megszólaltatja ezeket a szövegeket, és mit agadás, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan hangzanak más szájából.
Hát akkor mindenkinek ajánljuk, hogyha teheti, akkor látogasson el a könyvvására, és kukkancson be erre a két könyvbemutatóra. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma reggel itt voltak, hogy itt voltál, Ádám, és mindenkinek jó olvasást kívánunk.
És értő olvasókat.
Mi köszönjük.